Azért is vagyok némileg gondban, mert amit szeretnék elkezdeni, azt valószínűleg nem is tudom ma befejezni, és lehet, hogy nem is akarnám befejezni. Jó néhány kérdés szorongat engem, és lehet, hogy csak kivetítem akkor, amikor rátok is kivetítem, de mégis szeretnék ezekről beszélni. Tudjátok miről? Az Isten szíve szerint való gyülekezetről. Valami olyan kérdésről, amire valószínűleg, hogy nem lehetünk soha elég bölcsek, és nekem sincsenek olyan tiszta gondolataim, amilyet szeretném, hogy legyen. De legtöbben átéltük a gyülekezetek működésének a hiányosságait. És mindannyian szerettünk volna, és máig is szeretnénk okulni azokból a hibákból, amik a sok-sok erény mellett mégis láthatóan abba az irányba sodorták az eseményeket, hogy hát most itt gyűlünk mi össze, így, ahogy most vagyunk. És valami úgy tűnik, hogy mindig elromlott. És tartok tőle, hogy már az egész kezdetekben elromlott. Szeretnék majd a vége felé beszélni arról, hogy mennyire már az apostoli időkben elkezdődött az a romlás, ami tart mind máig. És hogy miért van a szívemen? Azért, mert azt érzékelem, hogy akár tudjuk, akár nem, most előttünk is ott áll egy út. Egy olyan út, amit el lehet rontani. Egy olyan út, amiben egy-egy lépésnek a megtétele és olyan automatizmusokat indít el, amiket mire észrevesszük, már megint az intézményesedésbe hajlik, a szervezetiségbe hajlik. És hát nekünk talán most kell még azt látni mindannyiunknak külön-külön, hogy milyen vezérlő elvek mentén szeretnénk élni a hétköznapjainkat. Annak érdekében, hogy aztán a közösség is ebből tevődik össze, a mi hétköznapjainkból tevődik össze, abból, akik vagyunk, abból, ahogyan megismerjük az Urat, ahogyan vele járunk. Hát ez az, amiből végül is válhat egy olyan gyülekezet, ami csupa nagybetűs gyülekezet, nem abban az értelemben, hogy ilyen elitista, felekezeti gyülekezet, hanem abban az értelemben, ahogy Isten képzeli el azt, hogy mi is az, amit ő gyülekezetnek nevez. Úgy tűnik, mintha ebbe az irányba mutattak volna a közelmúlt eseményei. István, a te gondolataid adtak lökést most a mai naphoz, ilyen indító lökést. Ő arról beszélt Mátra keresztesen, többek között, de azt gondolom ez volt az egyik fő gondolat, amit Jézusnak az egy mondatát emeltek ide, én most a szövegkörnyezetet is elolvasom. Máté 23-ban, ti azonban ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Hányféleképpen szólítatják magukat. És milyen nagyon erős a késztetés, hogy azzal, hogy megsüvegelünk embereket, elkezdjük azt a gyakorlatot, ahol valahol pici apró lépésekkel, de mégiscsak megadjuk a köteles tiszteletet azon túl, mint sem amit Jézus itt mond, hogy ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. És ez egy annyira fontos kulcsmondat, ez a ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Nem kisebbek, nem nagyobbak, nem mesterek, nem névleges papok, presbiterek, akármicsodák, testvérek vagytok. És talán ez az alapja egy jó közösségnek, vagy egy jó gyülekezetnek. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Tanítónak se hivassátok magatokat. Milyen pici, tanítónak se hivassátok magatokat. Mert egy a ti tanítótok a Krisztus, hanem aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Talán érti az értelmünk. Sokat beszélgettünk, talán két éve, én már nem emlékszem, de amikor a tanítványság sorozat ment, akkor az egyik legfontosabb gondolat, ami visszatérő gondolat volt, hogy az emberünknek az egyik legnagyobb kihívása, hogy ösztönösen alá és fölé rendeltségi viszonyt teremtünk. Egy picivel mindig leuralni szeretnénk a másikat, nem nagyon, csak éppen annyival, hogy érzékelje azt, hogy jobbak vagyunk, okosabbak vagyunk, mélyebb az ige ismeretünk, jobban kötődünk a mindenható Istenhez, érezze egy picit azt, hogy neki föl kéne zárkózni, akárhol, akármiben. Úgyhogy ezek vagyunk mi. És noha az agyunk fölfogja azt, hogy ez mennyire rossz, néha tényleg annyira nehéz, hogy ezt a szívünk is fölfogja. Hogy átváltozzunk ebből, hogy ne akarjunk kisebbek és nagyobbak lenni. Még rosszul értelmezett, vagy általunk kívánatosnak minősített alázat okán se. Hadd mondjam azt, hogy tudjátok, olyan hihetetlenül ravasz az ördög, olyan apróságokkal kezdi el átformálni egy egymás szerető közösségnek az életét. Elég csak az, hogyha valaki a nagy alázatosságában ő úgy gondolja, hogy ő kisebb, mint a másik. Nem én mondom őt kisebbnek, ő mondja magáról, hogy ő kisebb. Ő még nem elég jó, nem elég nagy, ő neki még tanulnia kell. Őt Isten nem szereti annyira, amennyire szeret engemet, mert ő nem tart ott, ahol én tartok, vagy nem tart ott, ahol a másik tart. És persze egy ideig igyekszünk bele nem fáradni, és elmondani azt, hogy az Isten szeret, és nagyon szeret, de aztán egy idő után belefárad az ember, és akarva akaratlanul elindul ebbe az irányba, hogy elfogadja, hogy vannak minőségi különbségek Isten gyermekei között. És aztán, amikor ezt elfogadjuk, akkor elkezdődik egy olyan romboló munkája az ördögnek, ami aztán tényleg abba csúcsosodok ki, hogy megteremtjük a hierarchiát. Nem akartuk megteremteni. Tartózkodtunk tőle egy darabig, de aztán azzal, hogy az egyiket megsüvegeljük, a másikról meg elfogadjuk azt, hogy tart, ahol tart, ezzel mégiscsak tágteret adtunk. Nem veszük észre, hogy ezek automatizmusok. Ha elindulnak, akkor megtermik a gyümölcsüket. Vagy mondok egy más egyszerű példát, ami ugyanilyen ajándékok. Hát nem úgy van, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy az ajándékok a miénk, sokszor beszélgetünk erről is, hogy mit jelent, hogyha egy ajándékot zsákmánynak tartunk, ragadománynak tartunk a Ókároli szerint. Ugye az azt jelenti, hogy én nekem van hozzá kvázi képesítésem, oklevelet szereztem arról, hogy én igét hirdetek. Másik oklevelet szerzett csupa idézőjel természetesen, hogy ő a dicsőítő szolgálatban akar részt venni, vagy tud részt venni. Megint a harmadik, vagy a negyedik, vagy az ötödik úgy gondolja, hogy ő majd valamilyen egyéb missziós területen szeretne munkálkodni. És ugye szeretném, hogyha az árnyalatokat jól érzékelnétek, baj, hogy vannak ajándékaink. Nyilván nem baj, hogy van ajándékaink. Természetesnek tűnik az, hogy a mindenható Isten azért ajándékozott meg különböző dolgokkal, hogy ő mobilizálhassa azokat az adott időben. Természetes. De amikor a Isten saját szuverén akaratát fölváltja azt, hogy már nincsen szükség arra, hogy az Úr megmondja, hogy Irén, téged küldelek, most küldelek téged. Mert úgy gondolja, hogy ő tudja, hogy mikor fogja őt küldeni az Isten, tudja, hogy mire van ajándéka, és élni is kíván az ajándékkal, akkor bizony elindultunk azon az úton, amelyben önállósítottuk az életünket az Istentől. És létrejönnek a kasztok, a rendek, és aztán utána már csak valóban egy lépés az, amikor esetleg kiközösítjük azokat, akiknek kevesebb az ajándékuk, vagy kisebb az ajándékuk, vagy nincs kellő fölkészültségük, vagy a pásztor úgy gondolja, hogyha nem elég kóser az az ideológia, amit X vagy Y-val, akkor ez elégséges ok ahhoz, hogy ne is élhessen az ajándékokkal, mert először legyen doktrinailag tiszta, és majd utána élhet az ajándékokkal. Értjük? Persze azt mondjátok, hogy Zoli már megint valami nagyon elvont dologba mész bele. Lehet, hogy igazatok van. De nem tudok nem belemenni. Nem tudok nem belemenni olyankor, amikor mi teremtjük meg az alapját annak, hogy mit csinálunk. Az Úr mindig mondaná, hogy mit kéne csinálnunk, de bizony mi vagyunk azok, akik döntünk arra, azt, hogy milyen úton megyünk. Kiábrándultunk nagyon sokan a szervezett közösségekből. Kiábrándultunk az intézményesített rendszerekből. És persze, keresgéljük az utat mi is. Látjuk, hogy nagyon sok helyen most Magyarországon is, és az egész világon keresgélik az emberek az utat, hogy hogyan lehet egyáltalán közösségi életet élni. Ad abszurdum, létezik jó közösség, és ez egy fontos kérdés. Létezik közösség? Van létjogosultsága annak, hogy közösségekben éljünk? Engedjetek meg néhány provokáló kérdést, azért, hogy aztán utána részben megnézzük, hogy az igen mit mond, részben pedig azért, hogy saját magunkban is, amikor ezek a provokáló kérdések fölmerülnek, akkor az Úr elé vihessük, és megkérdezhessük, és beszélgethessünk ő vele róla, meg beszélgethessünk egymással, mert nincsen olyan ember, aki elmondhatná, hogy ő az igazság egyedüli letéteményese. Annyira régi ez a tusakodás a gyülekezet történelemben. Azt mindannyian tudjuk, és erre persze vissza is szoktunk utalni, hogy a bibliai időkben a közösségek városonként szerveződtek. Nem voltak különböző felekezetek. Mindenki tudja, evidencia. Volt a korintusi gyülekezet Korintusban. Az efézusi gyülekezet Efézusban, és a kolossé gyülekezet Kolosséban. Ezeket tudjuk. De hogy néztek ki ezek a gyülekezetek? Hát azt azért kevésbé tudjuk. Azért amiket tudunk, az, hogy főleg házi csoportok voltak. Mi ma azt mondanánk, hogy házi csoportok, mert nem nagyon tudunk rá jobb szót, pedig ez a 21. századi szó is némileg lejáratottá vált, mert az is most már olyan önszerveződő egység, ami feltétlenül takarja azt, ami akkor volt. De valahol akkor egy ilyen laza konglomerátum volt. Egy ilyen alkalmi összerendeződés az, ami számunkra kitűnik. Szóval nem az a állandósult 6 ember találkozik a Rázsó Robiéknál, másik 8 ember találkozik a Petráéknál, a harmadik pedig az Eszteréknél, és ez egy állandó stáb, és mindegyiknek megvan a Biblia óra vezetője, aki gondosan fölkészül, hogy hogyan kell ezt csinálni, mi a mai napra való passzus, és a többi, és a többi. Egy lényegesen pulzáló dolog volt. Persze föltehetitek a kérdést, hogy tudjuk idealizálni ezt a pulzálást? Meg tudjuk ma azt csinálni, hogy na jó, akkor vessük a gyeplőt a lovak közé, és majd megy az valahogy. Látjuk, hogy az sem szokott működni. És megint oda jutunk, hogy valami nagyon nem működik. És keresünk, hogy akkor lehet ezt javítani? Mit lehet ezzel csinálni? Tehát ez volt az egyik jellegzetessége, ez a fajta laza, alkalmi rendeződés, amit én mindig idealizálok, és sokszor el is mondom, hogy de jó lenne, ha olyan napi és olyan mély kapcsolatunk lenne az Isten szent lelkével, hogy hát odafigyelnénk arra, hogy azt mondja, amit annak idején ugye az Egyenes utcában mondott Anániásnak, hogy menj el. Vagy Péternek mondott Joppéba, hogy menj el. De jó lenne, hogyha valahol valami csoda folytán ráhangolódna szívünk ezekre a fajta üzenetekre, hogy Jutka, menj el Oszkárékhoz, beszélgess vele. Hogy ez házi csoport? Lehet, hogy nem házi csoport, de az Isten mondta. És valahol ezek a dolgok képezhetnék a mozgás pályáját egy keresztény embereknek. De hát ugye annyira sikeresen behatároltuk az Istent. Annyira sikeresen nézzük az óránkat, és megtarthatjuk a reggeli csendességet, meg az esti csendességet, és kiszakítottuk a vasárnapokat, vagy a csütörtök estéket, vagy hol, ki, mit, az Isten tiszteletre való összejövetel időpontjának, és egyébként pedig nehézkesen megy ez a napi, ez az állandó kapcsolat. És közben mégis a szívünk azt keresi, hogy valami többről van szó. Ez nem biztos, hogy ez jó. Nem biztos, hogy ez az igazi út. Érzékeljük az összes veszélyét, és mégis ebbe az irányba megyünk. Nem tudtunk jobbat 2000 év alatt kitalálni. Szóval megint nagyon érdekes arra gondolni, hogy vajon ezeknek a nagyon elemi régi gyülekezeteknek mennyire alakult egységesen, hangsúlyozom, egységesen a látásmódja, doktrinailag akár. És akkor, ha valaki olvassa az igét, akkor rádöbben arra, hogy nagyon nem. Nagyon nem. Ott van a korintusi gyülekezet, amelyik liberális, és küzd mondjuk a karizmatikusságnak a szélsőséges formáival. Ők ilyenek. Ott van a galáciabeli gyülekezetek, akik rendkívül törvénykező gyülekezetek. Keresztények? Igen. Isten gyermekei? Igen. A kettő hasonlít egymásra? Hát nem nagyon hasonlít egymásra azon túl, hogy az Úr nevét vallják. Szereti az Isten egyiket is, meg a másikat is? Szereti az Isten. És mégis ott vannak az eltérések. Ugye amikor Titusnak ír Pál, akkor a kréta beliekről mond egészen fura dolgokat, a resthasak, tudjátok. És az ember azt mondja, fúha, intsd és fenyítsd őket, mert ők aztán olyan népek, akiket inteni és fenyíteni kell. És hát örülök, az derül ki, hogy szívesen hallgatnak a zsidó mesékre, az igazságtól elfordult embereknek a tanításaira, és létrejön ott is valami olyan gondolkodás, ami hát elüt a többitől. Ez volt a régi helyzetkép, és ez ma sincsen másként. Különböző embercsoportok, és még csak nem is mondok most gyülekezetet, de nagyon eltérő gondolkodásmódja. És aztán felmerül a kérdés, hogy ezt akkor hogyan oldották meg? Hogyan reagáltak ezekre a hát igen nagy különbségekre? Tudunk erről bármit is? És az a szomorú, hogy tudunk. Én sokáig nem értettem, hogy mit keres a Bibliába János harmadik levele. Egy nyúlfarknyi levél. Nem tudom, 11 néhány vers. És hát, nem, sokáig azt gondoltam, ha kimaradt volna, akkor sem veszítettünk volna túl nagyot. És van valami egészen döbbenetes üzenete. Valami két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy az utolsó két levél, az János harmadik levele, meg Júdásnak a levele. És mind a kettő egy picit hátborzongató. És nem úgy tűnik, hogy ez már akkor a vég. Már akkor elindultak, és javában tartottak olyan folyamatok, amiket mindmáig ismerünk. János megdicséri ott valamelyiket, vagy legalábbis bátorítja ezt a Gájuszt, hogy milyen jó mindaz, amit tesz a testvérekért. És ellentétben ott van egy másik testvér, aki Diotrefésznek neveznek, és aki, hát megint ókároli, azt mondja, hogy elsőbséget kíván. A mi fordításunkban, gyakorlati fordításunkban azt mondaná, hogy nagyon egyszerűen a hierarchia csúcsára törekszik. Akarja, hogy legyen hierarchia, és ő akar lenni az első a hierarchiában. Ismerős a hierarchia? Szó. Az aláfölé rendeltség a mai egyházakban. És ismerős. Mennyire más ez, mint amit Krisztus mondott, hogy ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ne nevezzétek magatokat mestereknek, atyáknak, akárminek. Ti mindnyájan testvérek vagytok. Diotrefész elsőségre törekszik, és van neki egy sokkal rosszabb jellemzője. Azt mondja, hogy gonosz szavakkal áskálódik ellenünk, sőt, még ezzel sem elégedve meg, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt megtennék, azokat ebben megakadályozza, és a gyülekezetből kiveti. mai szóval kizárja. Azt mondja, hogy érkeznek ebbe a gyülekezetbe más közösségekből testvérek. Lehet, hogy éppen Krétából. Idegeneknek minősülnek abban az értelemben, hogy nem a helyi gyökeres gyülekezet. Vagy érkeznek akárhonnan, Kolosséból, vagy a Galácia beliek közül, vagy éppen a Korintus beliek közül, és hát elképzelhető, hogy elég gyorsan lehet látni azt, hogy ideológiailag nem egyforma módon gondolkodnak ezek a testvérek. És hogy viszonyul ez a Diotrefész hozzá? Elzárkózik előlük. Fél attól, hogy az ő közösségét, tehát az ő közösségét megfertőzik a hamis tanok. Az idegen tanítások. Beférkőzik valami, ami szerinte nem a Szentlélektől való, csupa téveszme, és ennek a kiküszöbölése érdekében úgy dönt, hogy ezekkel nem szabad kapcsolatot tartani, és aki mégis kapcsolatot kíván tartani az ilyen eretnek testvérekkel, azokat kizárja a gyülekezetből. Hát nincs új a nap alatt, ismerjük el. Nagyon nincs új a nap alatt. És lehet, hogy pici a levél, de annál nagyobb a mondani valója. Néhány évtized alatt intézménnyé válhat egy közösség. Jó szándék mellett is intézménnyé válhat. Mert ismerjük el, hogy a felszínen akár jó szándéknak minősíthető az, hogyha félti valaki anyáját. Az, hogy ő saját maga jelölte önmagát olyan pozícióra, amihez ő hozzátársította azt, hogy neki féltenie kell a nyájat, az egy más dolog. De ő így éli meg, hogy félti a nyájat. A nyáj meg úgy éli meg, hogy hát ő nem erre iratkozott föl. Nem biztos, hogy erre iratkozott föl. És aztán ugye kialakul az évszázadok alatt mindaz, amitől ma szenvedünk. És ez már történelem, és okos emberek ülnek itt, úgyhogy nem kívánom részletesen felsorolni azt, hogy hogyan alakul ki aztán mindebből a papság, a hierarchiából, hogyan teremti meg az egyház, és teremtik meg az egyházak a saját ideológiájuk védelmében azokat a teológiai fakultásokat, amelyek olyan hangsúlyrendet képviselnek, ami mellett, ha megtanulod, szabad szívvel kizárhatod azokat, akik más teológiai fakultáson, vagy más hangsúlyrenddel élik meg a hitüket. És hát a kisebb gyülekezetek, akiknek nincsenek feltétlenül teológiai fakultásai, mint a nazarénus gyülekezet. De a van is, mint a Biblia szól. De olyan sokszor már csak a nevükben maradnak meg a vezetők, valami alacsony rendűnek, megszoktuk mi azt, hogy a mi gyülekezeteinkben úgy nevezték a vezetést, hogy szolgák. Akik meg az ország élén álltak, azokat úgy nevezték, hogy egyházi szolgák. És hát ez még hát hasonlít a nevében arra, amit Jézus itt azt mondta, hogy hanem aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. De már réges-rég megcsúfolta a gondolatot, mert bizony ugyanolyan despota, ugyanolyan diktatórikus, ugyanolyan központosított, ugyanolyan ellenkezést nem tűrő papi osztályá változott, akár a pásztori rend, akár az egyházi szolgai rend, mind a katolikusoknál a főpapság vagy a pápa. És ezzel nem kívánom bántani az testvéreket, akik továbbra is még mindig abban a reményben élik az életüket, mint amilyen reményben én is és a családom is élte a reményét, hát 41 éven keresztül a bemerítésünk óta, hogy csak megreformálható, csak lehet ez valahogyan jobb, oda szánni az életeket, a Krisztusnak szánni az életeket, engedni azt, ami ugye a mottója a mi saját közösségünknek is, hogy bizony mondom néktek, akik én bennem hisznek, élő víznek folyamai fognak áradni annak belsejéből. De hát aztán azt láttuk, hogy annyira beépültek a kizárások, meg az eltanácsolások a különböző nagyobb és kisebb egyházakba, hogy erre valami kevés realitás volt, és talán van mindmáig. És közben egyre több emberben ténylegesen ott él a gondolat, hogy ez lenne a kereszténység. Ez a kereszténység. Valami olyan gyakorlatozás, ami együtt jár a kényszeredett gyülekezetbe járással, mert ha nem jársz, akkor esetleg 2-3 alkalom múlva számon kérnek, hogy már megint nem jelentkeztél a gyülek. Csak nincsen valami súlyos lelki bajod a háttérben, esetleg bűn, amivel foglalkoznunk kéne. Mennyire ismerős. És aztán merev liturgia, ami, tudjátok, óvatosan szeretnék, és mondtam, hogy olyan jó volna, hogyha az Úr megadná, hogy valahogy érzékenyen tudjak bánni a szavakkal, és miközben beszélek, közben is érzékelem azt, hogy ezek mind-mind akár nagyon bántóak is lehetne, mert igen, ott, ahol 3-4-5 testvér összejön, és összejönnek 10-szer, 15-ször, vagy még akár kevesebbszer is, kialakul valami közös dolog, amit csinálnak, mint ahogy itt most fönt elkezdtük dicsőítéssel az együttlétet, aztán itt most folytatjuk igehirdetéssel. De ha azt kérdezitek, hogy lehetne-e másképp, akkor azt mondom, hogy lehetne másképp. Ha azt kérdezitek, hogy kinek kéne ezt meghatározni, akkor azt mondanám rá, hogy elsősorban a mindenható Isten szent lelkének kéne ezt meghatározni. Ha azt kérdezitek, hogy Zoli kérdeztette az Urat, akkor azt mondom, hogy én mindig ott állok az Úr előtt ebben a kérdésben, hogy Uram, nem akarok merev liturgiát, de érzékelem azt, hogy ez a kényelmesebb. És bizony, megint csak azt mondom, hogy azok között, amit mondtam, hogy mi a szervezetté válás, az intézményesítésnek az útja, a között benne van ez a késztetés is, hogy egyszerűbb egy jól meghatározott menetrendben lefolytatni akár a közösségi életünket is, mint sem kérdezősködni az Istentől, hogy mit kéne csinálnunk. Lehet, hogy Isten nem mondana különösebbet, de ha kikopik a gyakorlatunkból ez az igény, hogy meg akarom kérdezni az Urat, akkor elindultunk az automatizmusok útján, és mindaz, amit automatizmus vezet, az nagyon könnyen átveszi az ördög, és beépül az automatizmusokban. Nálunk nincs ez, de azért nincs, hát nem nincs, nincs. De azért gondoljatok bele, hogy mennyire beépült a kisebb gyülekezetek gyakorlatába is ez az előadásszerű dicsőítés. És megint óvatos vagyok. Nem károsztatás okán mondom, de ez a kiválasztottság dolog, hogy van egy showműsor, nevezd aminek akarod, dicsőítés, amelyik úgy épül föl, hogy egy hétig gyakorolnak rá a testvérek, nagyon jó indulattal, és nagyon természetes odaszántsággal, azért, hogy aztán utána egy közösséget bevezessenek a dicsőítésbe, ez egy nemes gondolat. De ez a nemes gondolat vajon minden esetben abból táplálkozik, amit az Isten mutat, vagy pedig abból a fajta hozzáállásból, hogy hát bizony, hát nagy gáz lesz, hogyha itt nincsen fölkészült dicsőítő csapat vasárnap. Hát mi lesz ezzel a gyülekezet? A kiáll Mari néni és elnyekergi a akármelyik dicsőítést, amit ő gondol. Hát itt elfutnak az emberek. Hát ebbe profizmus kell, emberek. Hogy lesz ebben profizmus? És nem vesz... Tessék, Isten a legjobbat érdemli. Igen, igen, hát ezek... És utána ezt még csak megtetézi az érdem szerint leosztott szerepkörök, a szamárlétrák, ahogyan elkezdődik az, hogy ki hogyan tud a szamárlétra fölsőbb fokára hágni, és egyre nagyobb befolyással bírni a őt körbevevő testvérek életére. Ez lenne a kereszténység. Az lenne a kereszténység, hogy fejmosást kapsz, amikor késel az Isten tiszteletről. Fú, de sokszor emlékszem rá, hogy 3-4-8-kor kezdődött a budapesti gyülekezetbe az éneklés, és hát mind minden kikopik. És egyre többször fordult elő, hogy a testvérek már nagyobb egészségesen, nagyobb örömet és nagyobb elhivatottságot láttak abban, hogy lent beszélgessenek másik testvérekkel, akiknek különböző lelki gondjai voltak, vagy akár csak megosztani az életüket. Mintsem, hogy 3-4-8-kor, amikor lendül a Héja Józsi karja, akkor ők fönt üljenek az éneklésen. És bizony, ami ebből jött, az a fejmosás volt. Külön tanácskozásokat tartottunk arra vonatkozóan, hogyan lehetne rendbeszedni ezt a rendetlen népet. Mert azért mégis megvan írva az 1 Korintus 14-ben, hogy Isten nem a rendetlenségnek az Istene, hanem a rendnek az Istene. Nem tudom, máshogy ismerősen csengenek ezek a szavak, de hát nem jártál elég sűrűn a gyülekezetbe, hanyagnak minősültél. Hát majdnem biztos, hogy valaki kiszúrta, és valahogy olyan módon jött hozzád őszinte szeretettel. Csupán a te lelked üdve féltéséért, hogy te hanyat homlok menekültél, és kétszer meggondoltad, hogy vajon elköveted-e még egyszer ezt a borzasztó hiányosságot. Azt mondjátok, hogy paródia. Nem paródiának szánom. Annak szánom, hogy ide vezet mindaz, ami az intézmény, mindaz, ami a hierarchia, mindaz, ami megcsúfolja, ti pedig mindnyáján testvérek vagytok. Tudjátok, és a borzalom az, hogy a beetetés időszakában valahol őszinte szívvel, de mindig azt az ígéretet kaptuk, hogy milyen élő és milyen tartalmas kapcsolatunk lesz a mindenható Istennel. Hogy megoldás minden kérdésünkre. Hogy milyen fantasztikus az együtt dicsőítésnek az élménye, és az, valóságosan az. És ma azt gondolom, hogy az, ami még összetart időnként gyülekezeteket, nálunk itt Budapesten is, az pontosan az, hogy még mindig, ami megmaradt, amiben még nem telepedett rá az árnyék az intézményesedésnek, az a léleknek a kitárulkozása az Isten előtt, amikor szabadon dicsőítheti és dicsérheti az Isten, vagy egyszerűen imádkozhat az énekeken keresztül, könyöröghet az énekeken keresztül. Ugye itt most az Oscar kikérte a 65. éneket, amelyik szöges ellentéte volt az előzőeknek. Mert addig, míg az előzőek úgymond a dicsőítő műfajt testesítették meg, addig ez egy borongós ének volt. És olyan jó, hogy az Oscar nem blamálta magát amiatt, hogy nem illik azért, mit tudom én, ilyenkor ilyeneket kikérni, hanem szabadon és őszinte szívvel az, ami az ő szívének volt az igénye, arról beszélt. És mi pedig ráhangolódunk arra, hogy a testvéremnek a öröme, a fájdalma, akár a dicsőítés, akár a könyörgése, mindaz, ami a léleknek a megnyilatkozása mindenható Isten előtt, az nekem fontos. De jó. És bizony, azt hiszem, ezek azok a dolgok, amik még megmaradtak. Azt gondoltuk, hogy egységben leszünk, hogy kitárulkozhatunk, megoszthatjuk a titkainkat másokkal. És hát én sok-sok évtized után azt tapasztaltam, hogy erre nem, hogy én nem tudtam megfelelő emberré válni, de senki. Sokkal erősebbé vált a befelé fordulás, a titkolózás, az igazi énednek az elrejtése. Nehogy megtudják, hogy milyen gondolatok forognak a fejedben, mert már az is félkizárás. Meg ne tudják, hogy milyen kísértésekkel küzdesz, mert leírnak, mintha már elkövetted volna az összes nagy vétket. Hát, gyerekek, tudom, hogy most ilyen vádbeszédnek tűnik, de nem tudom, más megélte, Irénék, Zsolték, megélték ezeket a dolgokat. Időnként kulturáltabb formában jönnek elő, időnként kevésbé kulturált formában, de azt azért érzékelem, hogy az, amiben mi, és a mai megtérő is reménykedik, hogy kitárul az ég, és mindnyájan testvérek lesznek, és a keblemre ölelem, és a fülébe suttogom mindazt, amit szeretnék megfogalmazni az Isten jelenlétébe, és amikor így eltol magától, és értetlenül néz, na akkor lehull a hályog. És elkezd az ember végig gondolni, hogy hát akkor mi a kereszténység? Ez lenne a kereszténység. Több kéne, hogy legyen a kereszténység. Létezik ennél több, vagy csak ilyen hihetetlen rossz alternatívák vannak, és a rossz és a rossz között kell választanunk. Hadd olvassak föl néhány gondolatot itt a Jézus megfogalmazásaiból, ami annyira alapvető arról, hogy ő mit gondolt, és ami ideaként állt előttünk meg, talán áll mindmáig. Jézus ígéreteket tett. Azt mondta, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élővíz folyamai áradnak annak belsejéből. No, aki végélte ezeket a kevésbé derűs pillanatokat, az megkérdezheti, hogy hol árad? Én elkerültem? Nem találkoztam vele? Én vagyok ennyire bornírt, képtelen vagyok, érzékelni, csak úgy zuhog rám az élő víz. És az ember kiüresedve ott áll, hogy valami megint nem kóser. Aztán Pál mondja az efézusiaknak ezt a fantasztikus mondatot, hogy Krisztus azon munkálkodik, hogy az egyházat úgy állíthassa majd maga elé, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fetetetlen. Krisztus ezen munkálkodik 2000 éve. És mi azt gondoljuk, vagy abban bízunk, reménykedünk, hogy visszajöhet az Úr bármikor. És akkor, amikor a meó odaáll, és nézi a szennyfoltot meg a ráncot, akkor azt mondjuk, hát Uram, nagyon be kell csuknod a szemedet ahhoz, hogy ne lássad azt, hogy mennyi rengeteg szennyfolt, meg mennyi rengeteg ránc van rajtunk, mert jó szerintem más nincs is. Hát, most vagy valami nagy ideát mondtál, amit te se gondolsz komolyan, vagy ha komolyan gondolod, akkor lehet, hogy valami egészen más dologról szól, mindaz, amit milyen bevett, statikus állandóként kezelünk, hogy ez a gyülekezet. Húha, nem könnyű kérdés. Aztán hagyd legyen még egy olyan, ami még inkább meghökkentő, amikor Péter vallást tesz Jézusról, akkor valami olyan jövőt vázol fel Jézus, ami megint azt gondolom, hogy mi azt mondanánk, hogy na Uram, ha én ezt komolyan veszem, akkor hát nagyon vak vagyok. Azt mondja neki, hogy de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És az ember azt mondja, hogy ha csak magamra nézek, akkor is azt látom, hogy hát botorkálok, erősen botorkálok. Tényleg 2000 év eltelt, és azt látnánk, hogy nem vett erőt, a pokol kapui sem vettek erőt. Rajta már, mint az egyházon. És akkor oda jutunk, hogy valamit nagyon félreértünk. Vagy Jézus csinálja ezt nagyon rosszul. Elnézést ezért a szentségtörő mondattért, persze, hogy nem ő csinálja, de ha valaki elég becsületes ahhoz, hogy fölmerjen tenni kérdéseket, akkor azt mondja, hogy Uram, ez vagy valami dajka mese, és senki nem gondolt semmit komolyan, és nekünk tényleg elég a kegyelem, és nem csoda, hogy az emberek eljutnak ehhez, hogy tényleg elég a kegyelem, és olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, és mégis mi vagyunk a te egyházad, és aztán majd valami történik, tehát vagy valami ilyesmi van, vagy megint azt mondom, hogy valahol másot kéne keresnünk. Az, hogy miről is beszél az ige. Tudjátok, amikor benne él az ember, akkor az van benne, hogy hát, hogyha én az körülöttem lévő közösségben ezt nem látom, akkor lehet, hogy csak ez a közösség nem olyan. Lehet, hogy vannak jobb közösségek. Lehet, hogy csak el kell menni, és meg kell keresni, és meg kell találni azokat a közösségeket, amelyekre mindez igaz, hogy a pokol kapui sem vettek rajta diadalmat, amelyik makula és szeplő nélkül való testvériségnek a felhőtlen örömét biztosítja, amelyik nem csak az ígéret reménységét hordozza, hogyha megtérsz, hiszel, bemerítkezel, akkor mindez, ami csak álmodban előfordul az mindezt ilyet, hanem az gyakorlatban is megvalósítja. És valószínű nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedekben hihetetlen gyorsasággal növekedik a gyülekezet szakadásoknak a száma. Mi azért vagyunk ilyen kissé, kevésbé tanulj ennek, mert mi nagyon zárt közösségben éltünk. Talán mások kevésbé. Talán mások jobban nézték a statisztikákat. De azért az is látható, hogy még mi nálunk is az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerűen szaporodott a kizárásoknak, az eltanácsolásoknak és a kiszakadásoknak, a saját akaratodból kijöttél, mert nem tudtál más csinálni száma. És ez jellemző, de a világon már sokkal, de sokkal régóta, régebb óta jellemző ez az emberiségre. Könnyű a kiválás. Az egyik legnehezebb dolog a világon. Ez nem egy ilyen, fölveszek egy új kesztyűt, aktus. Ez egy olyan dolog, ami, aki benne volt, és én benne voltam, hihetetlen sok álmatlan éjszakával, rengeteg zokogással, könny áradattal jár együtt, kérdések özönével, megélni azt, hogy hogyan lesz barátból ellenség, hogyan válnak azok, akik ismertek és szerettek az egész országban, vagy az egész világon, válnak hideggé, rideggé, távolságtartóvá, mert azt mondták neki, pontosan, amit Diotrefész mondott ott a gyülekezetnek, hogy még csak ne is tartsál kapcsolatot vele, mert az kockáztatott, hogy téged is kizárunk a gyülekezetből. Aki ezt végigélte, azt tudja, hogy ez nem egy sétagalop. Elveszíteni mindenkit abban a hitben, hogy amiért teszem, az az, amit Jézus mondott, hogy én érettem és az evangéliumért, és hogy nincsen senki, aki elhagyja a komfortzónáját, amiben beágyazódott. Évek, évtizedek teltek el ebben a beágyazottságban. És úgy gondolt, hogy itt is akar meghalni, és úgy élte meg az életét, hogy annak a közösségnek a javán kíván munkálkodni, ahova őt az Úr helyezte. Ugye ez a Jeremiási gondolat arról, hogy küldi ezt a levelet a babiloni fogságban lévőknek. Én így éltem az életemet. Föltettem rá az életemet, hogy annak a közösségnek a javán kívánok munkálkodni, és nem érdekel, hogy ők mit gondolnak én rólam, de én ezt szeretném tenni. És aztán eljön a pillanat, amikor, mert nem az a kérdés, hogy te mit szeretnél tenni, hanem hogy megengedik-e, vagy nem engedik meg. És Krisztusért és az evangéliumért, nem a magam ötleteiért, el kellett jönni. És miért mondom ez? Hogy ez több, mint statisztika. Tehát olyankor, amikor fölgyorsul a száma ezeknek a szétválásoknak, kiszakadásoknak, új közösségek alakulásának, akkor ez sokkal több, mint statisztika. Ez emögött megtört életek vannak. Emögött könnyek vannak, fájdalmak vannak, útkeresések vannak. Alkalmazkodni akarok. Dolgok vannak. De meddig, Uram? De meddig? Hol van a határ? Ez mind-mind kíséri azt az utat, amit mi itt úgy nevezünk, hogy a sima statisztika felgyorsult a szakadásoknak a története. Mint hogyha nem tudnánk ezt jól csinálni. És szerintem nem is tudjuk. Érdemes odafigyelni erre az utolsó ige részletre, amit ugye olvastam, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Egyszerű szerkezet. De azt mondja, hogy nem te fogod fölépíteni az egyházat, Péter. Én építem ezt az egyházat. Én, Krisztus, építem ezt az egyházat. Meghagyta, vagy mondjam, megengedte nekünk az Isten, hogy 2000 éven keresztül abba a tévhitben szorgoskodjunk körülötte, ilyen rossz cselekedni akarok attitűddel, hogy majd mi fölépítjük az Isten egyházát. Mi majd izoláljuk a valódi igazságokat a hamisságtól, és építgetjük az Isten egyházát, miközben ahelyett, hogy azt építettük volna, nem csináltunk más, mint a saját emberi intézményeinket építettük föl Isten Krisztus egyháza helyett. Mi voltunk és mi vagyunk, akik meghatározunk ezen intézményeken belül a közösségvállalásnak a kívánalmait, és mindezt úgy tesszük, mintha megbízásból tennénk, mintha Isten megbízott volna bennünket egyházépítéssel, gyülekezet alapítással, plántálással. Mondhatnám sorra a mai megfelelőit annak, ami tulajdonképpen ugyanez, majd mi csinálunk jó gyülekezeteket. Krisztus pedig azt mondja, hogy ő építi föl az egyházat. Ember nem tudja fölépíteni, hogy mit tudunk mi tenni. Mi úgy tudunk élni, mint egy család. Egy olyan család, és ez megint azért jó a hasonlat, talán a család hasonlat, mert ezt, ahol jó családok vannak, azt átélik. Ahol attól fejlődnek a gyerekek, hogy egyre mélyebben tudatosul bennük az, hogy szeretve vannak. Érzitek ennek a súlyát? Ha nem elutasítás övez a családodban, hanem igaz és mély szeretet, akkor kibontakozik az életed. Akkor annyira automatikusan helyreáll mindaz, amire azt gondoltad, hogy ezt valami intézményesített módon kell megoldani, és még ismételgetjük is ezt a pálcát, ne vonj meg a fiattól, meg mi egyéb, aminek nyilván megvan a maga helye. De akkor, amikor ebből egy ilyen önálló kultuszt csinálunk, és nem a szeretet, az átélt, nem csak a szavakban mondott, hogy én annyira szeretem a fiamat, hogy hetente hétszer elnáspángolom. Mert akit szeret az Úr, azt ő megdorgálja. Szóval nem ez a fajta szeretet, hanem az az igazán megélt szeretet. Emlékeztek? Megint talán évekkel ezelőtt tartottunk egy hosszú sorozatot a szeretet univerzum formáló hatalmáról. És ez volt a kulcs dolog, hogy ahhoz, hogy Krisztus átáradhasson, kiáradhasson a szomjúzó világ felé, ez az élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejébe, az először kell nekünk befogadnunk az Isten szeretetét. Amíg rettegünk tőle, amíg félünk tőle, ameddig valami rossz atyát látunk benne, addig hogy tudunk a világnak beszélni az Isten szeretetéről? Hát maximum frázisok szintjén. De ha megéltük azt, hogy szeretve vagyunk, akkor olyan természetessé válik az, hogy amit Jézus mondott, azt mondta, hogy erről ismer meg benneteket a világ. Nem titeket katolikusokat, vagy titeket nazarénusokat, vagy titeket reformátusokat, vagy bibliaszólosokat, hanem titeket, enyémet, arról ismer meg a világ, hogy ti szeretni fogjátok egymást. És nem valami teljesítményorientált szeretet, hanem az a szeretet, amit megint csak János fogalmaz meg, hogy mi azért tudunk egyáltalán szeretni, mert először ő szeretett bennünket, és mi befogadtuk ezt a szeretetet, és megismertük, magunkévá tettük, elfogadottakká váltunk, és ebből az elfogadottságnak a státusából, ebből a helyzetből tud derűs, örömteli üzenet lenni arról, hogy az Isten szeret. Nagyon átjön a farshang. Ha én arról beszélek, hogy az Isten szeret, de soha nem értettem meg azt, hogy az Isten szeret, akkor ugye csupa olyan vadhajtás következik belőle, amit az elején beszéltem. Bírjátok még egy kicsit? De komolyan. Jó. Nem tudom, föltűnt-e nektek valami nagyon érdekes. Jézus nagyon keveset beszél a gyülekezetről. Ezt a szót összesen kétszer használja. Gyülekezet. Húha! Ugye az egyik az, amit itt mond Péternek, a másik pedig a Máté 18-nak ez a gondolata, hogy bizony, hogyha valaki szándékosan és konokul valami olyan dologban marad, ami veszélyezteti a gyülekezetnek a jövőjét, akkor fedd meg. A Máté 18 keretein belül. De akárhogy is, hogyha olvassuk az evangéliumokat, nem lehet nem észrevenni, hogy Jézus messze nem volt annyira elfoglalva a gyülekezet gondolatával, mint mi. Megismétlem, Jézus nem volt elfoglalva a gyülekezet gondolatával, és ez már önmagában nagyon sokat mondó. Jézus nem tanította meg a tanítványait arra, hogy hogyan kell gyülekezetet plantálni. Hát ő lett volna a totum factum. Hát ki más, ha nem ő? Hát ha ő nem hagyományoz át ilyen jó know-how-kat, hogy mit kell csinálni, hát akkor hogyan kell ezt csinálni? Arról se beszélt, hogyan kell működtetni egy gyülekezetet. Egy jó adminisztratív stábbal. Nem nagyon akarom sorolni, hogy mi minden nem csinál. De nem tartott szemináriumokat Jézus. Nem írt könyveket. Semmilyen konferencián nem vett részt. Semmi olyasmit nem tett, hogy mit tudom én, hogyan kell levezetni egy Isten tiszteletet. Elemi dolgok, de jó lenne, Uram, elmondanád azt, hogy így kezd, így folytasd, aztán így fejezd be. Hát már is tudnánk, hogy hogyan kell csinálni egy jó Isten tiszteletet. Így meg magunkra vagyunk hagyva, és hát összecsipegetjük leginkább a hagyományokból, mert honnan máshonnan tudnánk összecsipegetni, és azt gondoljuk, hogy ez pont jó. Soha nem foglalkozott azzal, hogy hogyan kell fölfejteni mondjuk egy ószövetségi passzusnak a részleteit. Nem csinált ebben semmit. Ugye ez a teológiának az egyik fontos dolga, hogy melyik réteget hogyan kell értelmezni, mivel összefüggésbe, hogyan kell citálni, mi mivel tartozik össze, mit lehet ebből levonni. Még arra se adott parancsolatot, hogy hogyan kéne megírni az új szövetséget. Milyen tematikával, milyen struktúrával. Semmit nem adott. És ami nekünk mondjuk a legjobban fáj, hogy még csak egy tisztességes doktrínai gyűjteményt sem hagyott hátra. Gondoljátok végig. Hát emberek, nem civakodnánk 2000 éve. Hát Jézus megmondta volna, hogy ez a doktrína mától fogva mindörökké. Nem hagyott hátra. Hát megint oda jutunk, hogy valami egészen más csinált Jézus, mint amit mi gondolunk. Még egy jó missziós utat sem mondta meg, hogy kell megszervezni. Ha mondhatnátok, hogy igen, a 12 tanítvány kiküldése, meg a 70 tanítvány kiküldése ezek közé tartozott, de azért gondoljátok végig, hát nagyon fura volt az a kiküldés is. Tulajdonképpen az egyetlen dolog az, hogy a Biblia azt tartja fontosnak megjegyezni, hogy ő küldte ki őket, emberek, ő küldte ki őket. Nem a szeminárium vezetője, nem a gyülekezeti pásztor, nem a nemzetközi kapcsolatok osztálya, amelyik éber szemekkel figyeli, hogy a Föld melyik részén hova kellene küldeni, milyen nyelven beszélő és milyen gyülekezeti háttérből jövő misszionáriusokat. Ő küldte ki őket. És aztán, amikor kiküldte őket, akkor pedig azt a lehetetlen parancsot adta nekik, hogy egyetlen egy dolgot, ne vigyetek magatokkal semmit. Na, köszönöm. Ez volt a nagy missziós parancs. És tudjátok, amikor idézzük a Máté 28-at, akkor azért fölteszem úgy nagyon csöndben és nagyon zárójelben a kérdés, hogy hány olyan missziós társaság van, aki akár csak ezt a két krisztusi kívánalmat teljesíti, amikor hirdetni akarja az egész világon az evangéliumot. Hát nem sok. Tudok élettörténeteket, amik erről szóltak, de ezek a kevesebbek, és az egész beletagozódott az intézményi háttérbe. És az egész, szinte minden, amit csinálnak, az most már nagyon jól szervezett, olajozottan működő. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a küldetést egyáltalán nem fölülről igénylő szervezeti mechanizmus. Jézus nem tartott Isten tiszteleteket. Hát nagy hiba. Ugye, amit följegyez róla az evangélium, az a nagyon egyszerű dolgok, hogy tódultak utána az emberek, miközben ő nem csinált szervezett Isten tiszteletet. Ó, édes Istenem, ez az álmom, tudjátok? Milyen jó lenne, ha mindannyian olyan emberekké válnánk, akikre azt mondják, hogy azért mentek utána, mert nem úgy tanított, mint az írás tudok meg a fariseusok nagy teológiai fölkészültséggel, hanem hatalom és méltóság áradt a szavaiból. Hát ez tette, a többit nem tette. Egyetlen egy helyen se olvasnánk, hogy körbevette volna a dicsőítő csapat. Milyen elengedhetetlen kellékének tartjuk a mai létünknek. Egyetlen egy helyen se tudunk arról, hogy külön elkülönített volna valami szolgáló testvéreket a gyerekek gondjainak a fölvételére. Sőt, az egyik anomália, hogy amikor ezt a késztetést érezték a tanítványok, hogy hát ilyen nagy vezetőt nem lehet megterhelni ilyen csip-csup óvodásoknak a kérdésével, akkor Jézus határozottan megfedte őket, és azt mondta, hogy engedjétek én hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Tódultak, idősek és fiatalok és gyerekek, és ő nem osztotta őket szét a józan ész akarata szerint kasztokba, nem segítette a maga szolgálatát azzal, és erről majd visszatérünk, hogy leossza az kevésbé fontos feladatokat valaki másra, hanem egyszerűen volt, létezett. Járta az útját, és megérintette mindazokat, akikkel találkozott. Megérintette a lénye, az Istennel való kapcsolata, az abból való táplálkozás, hogy ő azt mondta, hogy én semmit sem teszek más, mint amit az Atya nekem mutat. Hát tudom, emberek vagyunk, de kívánjuk legalább az ideák szintjén ezt a célt fönntartani, hogy Uram, nem akarok beleveszni a pótcselekvésekbe, a pótszervezetekbe, a pótintézményekbe. Azt szeretném, hogy mutasd meg, lehet, hogy évek eltelnek, mire kristálytisztán nem, de tisztában megértem a te akaratodat. De akkor is ez a cél, és akkor sem akarok megrekedni valami olyan szinten, amelyet bebetonozok, és azt mondom, hogy innentől kezdve ez az Istennek az akarata, ez az Istennek a módszertana. Így kell ezt csinálni, és aki az Urat ismeri, azt így fogja csinálni, ha nem, akkor megszakítom vele a kapcsolatokat. Ugye mennyire más? Jézus mindezt nem tette. És nem is hagyományozta át. És nincs semmi jele, mondja János 14, 15, 16, 17, az mind a tanítványokkal töltött utolsó vacsora, amikor azért nagyon sok ilyen végrendelkezésszerű gondolat megfogalmazódik. És ezekben nyoma nincsen annak, hogy szervezzenek közösségeket. Működtessék azokat. Hogyan kell ezt csinálni? Ma pedig létrehozunk ezeknek a különböző hierarchiáját egészen nemzetközi szinteken. Még a kisgyülekezetek is tartanak nemzetközi kapcsolatokat, és még a kisgyülekezetek is beleszólnak a más nemzetek életébe, és a dominanciájuktól függően leuralják akár a külföldi kisgyülekezeteknek a gondolkodását is. Azt gondolnánk, hogy a gyülekezet gondolat Pállal jött be, és ő már viszont mindezeket teszi, és érdemes ezzel a szemmel végigolvasni. Lehet, hogy erről majd beszélgethetünk. Pál sem tett nagyon másképp, mint Jézus. Pál, sokszor elmondom, pragmatikus volt. Tudomásul vette, hogy közben fölnőtt valami, ami nem biztos, hogy olyan, amilyennek kellene lenni, de ahogy Jézus is úgy kezdte a munkáját, hogy közénk jött, és ahol mi tartottunk, ott vette föl a fonalat, a gyülekezetek már kialakult, és már időnként megcsontosodott struktúrájú gyülekezeteknél is Pál elsősorban arra törekedett, hogy a fölmerült kérdésekre válaszoljon, és hogy valamilyen szinten a helyi problémákat kezelje. És aztán ez csupa félreértésre ad okot. Mert ami igaz volt Korintusban, az nem szükségképpen kell, hogy igaz legyen a Galaták között, és még kevésbé mondjuk a kolossi vagy az efézusi gyülekezetben, mi pedig mindenhonnan kiveszük azokat a mondatokat, amikre azt gondoljuk, hogy na ezek az isteni rendelkezések, és nem csak arra az egy helyzetre vonatkoztak, hanem örök és állandó érvénnyel ki lehet vetíteni az összes történelmi kor összes gyülekezetére, és így aztán Pál arról híresült el, hogy ő már egy ilyen nagyon struktúrált gyülekezetbe gondolkodott. Pedig nem. Nézzétek meg csak az 1 Korintus 14-et, amikor ott elmondja azt, hogy Isten nem a rendetlenségnek, hanem a rendnek az Istene, akkor sem úgy mondja el azt, mint hogyha azt mondaná, hogy akkor ti határozzátok meg a rendet. Hanem azt mondja, hogy vannak olyan megnyilvánulásai a rendetlenségnek, amit ha észrevesztek, akkor térjetek vissza az Istenhez. És gondoljátok végig, hogy mit mond az Isten. Jó, én azt hiszem, hogy be kell fejeznem, mert nagyon letelt az idő. Végén egy 2 percben szeretnék valami mást, és akkor lehet, hogy majd folytatjuk valamikor, hogyha lesz hozzá kedvetek. Hol indult el a hiba? Nem tudom, hol indult el. Ugye mindenütt el tud indulni. Gondoljatok bele, pünkösd, megtér 3000 ember, és a Bibliának az gyakorlatilag egymondatos híradása szerint minden simán ment. Meglehetős természetességgel megjelentek a templomban, ahol a tanítványok beszéltek nekik Jézus Krisztus életéről, és azokról a tanításokról, amiket élő szóban hallottak a Krisztusról. És aztán jön ez a bizonyos abcselnek a vége, ahol azt látjuk, hogy nagy volt az öröm, ez között a 3000 ember között, pedig nem volt nagy szervezettség, pedig 3000 ember nem kevés ember, nem volt nagy szervezettség, megteltek örömmel, közösséggel, miközben együtt imádkoztak, együtt étkeztek, és az étkezésnek a része volt ugye az úrvacsora, és azzal zárul, hogy vagyonaikat és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Tehát az egyén. Kapcsolatban az Istennel, kapcsolatban az egy embertársával, látta a szükséget, és betöltötte a szükséget. Kinek-kinek, ahogyan szüksége volt, meglátták és betöltötték. És mindez csak a Szentlélek szervező munkája állt mögötte. És ez szép volt, és működött. És aztán egyszer csak valaki előállt azzal az ötlettel, hogy ahelyett, hogy a Szentlélek tanácsát kéne figyelni egyenként, és egyenként átérezni azt a felelősséget, ami ugye a küldetés felelőssége, az Isten hangjára való figyelés, felelősség és a szükség betöltésének a felelőssége, előállt azzal az ötlettel, hogy közvetlen kapcsolat helyett adják a javakat oda az apostoloknak. Tegyék az apostolok lába elé. És majd az apostolok gondot viselnek arról, hogy hogyan kell ezeket elosztani. Megint kérdés az, hogy Lukács vajon mit akart ezzel elmondani. De hát Isten lelke megmutathatja nekünk, de azt látjuk, hogy itt valami változás áll be. Megfordul, és tág kaput nyit például Anániás és Szafira számára, hogy bele lépjen ebbe a csapdába. Onnantól kezdve nyilván, hogyha az apostolok lábához teszed le a pénzt, akkor onnantól kezdve idézőjelbe, de számomban tartva, hogy mit helyeztél le az apostolok lábához. Mert nem te adtad oda közvetlenül a Zsoltinak az ő szüksége szerint. És hát Anániás és Szafira beleesik ebbe a kísértésbe, hogy szeretne istenesebbnek látszani, mint ami valóságban. Szeretne nagyobb pénzt megtartani, az mindent nem akar odaadni, de azért azt meg szeretné, hogy lássák, hogy ő is adakozik, ők is adakoznak, és aztán jön ez a történet az ő bukásukkal. De úgy tűnik, hogy hosszabb távon, mint hogyha ez a nagyon pici elsiklás az apostolok életébe is bevonult volna. Én sokszor beszéltünk már azt, hogy hogyan torzulnak a gyülekezetek, de erről talán kevésbé beszéltünk. És a következő mozzanat az az, hogy megválasztanak 7 diakónust. És mi a kiváltó ok? Az az, hogy az izraelita özvegyek, meg a héber özvegyek között vitatkozás támad, és úgy élik meg a Héber, az, na, nem Héber, hanem görög hellén özvegyek, a görög özvegyek, hogy ők méltatlanul kevesebbhez jutnak, vagy hátrányosabb módon ítélik meg őket, mint ahogy a hébereket megítélik. És jön az nagy döntés, hogy azt mondják az apostolok, hogy mi ebből kivonulunk. Ezek olyan ügyek, amiket majd rábízunk más emberekre, és mi pedig odaadjuk magunkat az imádkozás és az igehirdetés szolgálatára. Nemes? Nemes. Érzékelitek, hogy megjelent benne a hierarchia? Én érzékelem. Benne van az, hogy már nem arról van szó, ami Jézusnál ott volt, hogy Jézus mindenki számára elérhető volt. Jézus nem leosztotta a feladatokat, hanem betöltötte a szükségeket, hanem bizony megjelent az, hogy ők egy nemesebb szolgálatot szeretnének végezni, és úgy gondolják, hogy az kevésbé nemes szolgálatokat pedig tovább lehet adni, ez esetben éppen 7 diakónusznak adták tovább, és ami talán tanúságos, hogy aztán el is tűnnek az apostolok, a nagy részt eltűnnek az abcselből. Péter szerepel még az abcselben, de sokkal nagyobb hangsúly esik ezekre az emberekre, Istvánra vagy Filepre, mint terjedelmileg is, mint utána többi apostolra. No, azt szerettem volna mondani, hogy igen, apró lépések, és talán lett volna lehetőség visszakanyarodni nekik is, hogy ne központosítás irányába menjenek el a gyülekezetek. De elmentek a központosítás irányába, és aztán egyre nehezebb volt egészen addig, amit itt elmondtam a János III. Levele kapcsán. És ezért gondolom, hogy mi mindig ilyen válaszúton vagyunk. Hadakozhatunk az ellen, hogy ne legyenek tisztségviselők, ne alakuljon ki egy merev struktúra, és nagyon jól tesszük, ha hadakozunk. De hogyha a hadakozásunk testi és emberi, és nem váltja föl az Istennel való kérdezősködés, a mit tegyünk? Mit tegyünk? Mit tegyünk a hétköznapokban? És akkor majd egyszer visszatérünk, hogy mit tegyünk a hétköznapokban? Milyen a gyülekezet? Mi a gyülekezet? Valami olyan entitás, ami megfogható, vagy valami olyan, amelyik kevésbé megfogható, nem fog ez elvinni bennünket valami egészen hamis irányba és szóló keresztjének kétesz, amit megint azt mondjuk, hogy Isten őrizze? Hol és milyen módon teremti meg Isten az egyensúlyt? Hát remélem, hogy ezekre a kérdésekre is valamilyen formában beszélgetések, vagy egy gondolatmegosztás formájában sort keríthetünk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket!